Itt a vállalatok és piacok az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó, adásunk tartalmából. Nemrég tartották meg a 19. globális transferár konferenciát a VTS szervezésében. A transferárazásban jelentkező globális trendekről is kérdezem a szakértőt. A vállalkozóvá válás segíti egy 44 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett pénzügyminisztériumi pályázat. Még mindig lehet jelentkezni az Országos Vállalkozói Mentor programba. A mentoráltak ingyen vehetik igénybe növekedésük fellendítéséhez tapasztalt vállalkozások mentorok segítségét. Idén 12. alkalommal ítélte oda a Superbrands Magyarország Szakértői Bizottsága a Superbrands díjakat. Beszélgetek az egyik nyertes cég vezetőjével, az immár 100 éves múltra visszatekintő, 100%-ban magyar tulajdonú, gázkapcsoló és készülékgyártó Kft. Vezérigazgatójával. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Nemrég tartották meg a 19. globális transferár konferenciát a VTS szervezésében Hollandiában. A múltban a transferár olyan eszköz volt, amellyel a multinacionális cégek csoportszinten érhettek el kedvezőbb adóterhelést. Arról, hogy melyek a globális trendek a transferár szabályozásban, és milyen kérdések merültek fel az amszterdami konferencián, Gyányi Tamást, a VTS klient partnerét kérdeztem.
Valóban szeptember végén a VTS támogatásával rendezte meg az International Tax Review a 19. globális transferár konferenciát Amsterdamban 250 résztvevővel, adótanácsadók, multinacionális cégek, TP-tanácsadói, transferárcsoportvezetők és az OECD képviselői voltak ezen az eseményen, ahol is gyakorlatilag újra elővettük ezt a témát, ami a talán a legfontosabb manapság. Egyre nagyobb trend az, hogy a globális gazdálkodókat próbáljuk meg megadóztatni minél jobban, és a múltban a transferár egy olyan eszköz volt a multinacionális cégek kezében, mivel lehetőségük volt arra, hogy gyakorlatilag összcsoport szinten egy kedvezőbb összeadó terhelést érjenek el. Ezen a konferencián a legfontosabb téma talán a digitális gazdaság adóztatása volt, de emellett szó volt a transferárviták kezelési módjairól, a marketing immunitási országok kezeléséről, a különböző alternatív profitallokációs módoknak a kezeléséről, illetve a pénzügyi tranzakcióknak a transferár kérdéseiről is. Illetve azt is láttuk mi, hogy egyre inkább kérdés az, hogy egy multinacionális vállalat, ami több mint 100 országban van jelen, hogyan tud megfelelni ennek az iszonyatos dokumentációs és adminisztrációs kihívásnak, hiszen minden egyes országban például más és más transferál dokumentációs szabályok vannak. Én emellett még két témát emelnék ki. Az egyik az az, hogy ugye van az arm's length principle, ami a szokásos piaci árak alkalmazásáról szól. Mi azt látjuk, illetve lehet, hogy az lesz a jövő, hogy a multinacionális cégek esetében már nem ez lesz a mindenható, hanem egy olyan globális formula, amiben figyelembe veszik azt, hogy egy nemzetközi cég, mely országokban van jelen, milyen eszközökkel, milyen emberállománnyal, és ott milyen árbevételt ér el, és így próbáljuk majd meg ezt a tortát felosztani majd, hogy egyes országokban pontosan mekkora profit mérték kerülhet. Itt még azért a tanácsadók is megosztottak, talán ezt a régebbi módszert még jobban szeretjük. Ez volt még egy fontos téma, ez az ICAP, ez egy angol mozaik szó, International Compliance Assurance Program, melynek a lényege az az, hogy a globális cégek önkéntesen részt tudnak venni egy olyan programban, aminek az eredményével gyakorlatilag nyílt kártyákkal játszanak az adóhatóságok felé, a tranzakciókat ugye bemutatják előzetesen, és ennek az eredménye talán az lehet, hogy jóval kevesebb vita lesz az adóhatóságok között a jövőben, és így talán a cégeknek a kockázata is tud csökkenni. Ezt azért még annyira sokan nem végzik ezt az ICA programát.
Az elmúlt időszakban egyébként az Európai Unióban két egymással ellentétes döntés született a transferár szabályok alkalmazásáról. Mi volt ez a két döntés, és milyen következtetést lehet levonni ezekből?
Igen, az EU Bíróság törvényszéke szeptember 24-én két nagyon hasonló ügyben meglepő módon két különböző választ adott. A két főszereplő a Fiat és a Starbucks. A Fiat veszített, az ítélet egy 434 pontból álló dokumentumban került meghatározásra, a szóban forgó ország pedig Luxemburg. A Starbucks ugye nyert, itt egy még nagyobb terjedelmű dokumentumról, egy 563 pontból álló ítéletről beszélünk, a szemelálló fél pedig Hollandia volt. És azoknak, akik esetleg nem ismerik az esetet, elmondanám, hogy mindkét országban gyakorlatilag olyan előzetes árképzési megállapodás volt, aminek a segítségével az Európai Bizottság azt mondta, hogy gyakorlatilag adóelkerülés történt, és körülbelül egy ilyen 20-30 millió eurónyi elmaradt adóról beszéltünk ezekben az ügyekben, ami egészen 2015-ig nyúl vissza, és hogy hát miért és hogyan függ össze ez a transferárakkal. Ugye ezek a nagy nemzetközi cégcsoportok egyes ügyleteiket, tranzakciókat úgy határozták meg, hogy a piaci ártól eltérő árakat alkalmaztak, és ezeknek az áraknak az alkalmazásával, vagy hát legalábbis, hogy korrigáljam magam, legalábbis úgy gondolták az Európai Bizottságnál, ezeket az árakat alkalmazták, és ennek az áraknak a segítségével gyakorlatilag ezeket a cégeket tiltott állami támogatásban részesítették az adott országok, és pontosan erről szólt a két ítélet is. Az egyik esetben nem bizonyított volt ez a tény, tehát a hollandi esetében az előzetes elképzési megalapodás rendben volt, nem juttattak előnyt ennek a nagy multicégnek, ugyanúgy jártak el vele, mint ahogy eljártak volna egy kisebb céggel kapcsolatban, a Fiat esetében pedig egy teljesen más ítélet született. A következtetéseket én még úgy látom, hogy az Európai Bizottságnál is még csak most vonják majd le, ezután a friss ítélet után. Margaret Vestager szeptember 24-én egy sajtóhírt is megjelentetett. A lényege az az, hogy független attól, hogy most egy számukra pozitív vagy negatív ítélet született, minden egyes cégnek legyen az kicsi, nagy, meg kell fizetni a rávonatkozó adózókat, és az EU nem fogja korlátozni azt, hogy egy adott országban mondjuk milyen adókulcs, társasági adókulcs születik meg, arra viszont mindig is nagyon fog figyelni, hogy a tiltott állami támogatásnak még csak a gondolata sem erüljön föl.
Gyányi Tamást, a VTS klient partnerét hallották. 30 év alatti fiatalok és 30 év feletti álláskeresők pályázhatnak országosan 44 milliárd forintos támogatásra, saját vállalkozás elindítására. Fejenként éves szinten 4,5 millió forint támogatás kapható, mondta az Inforádiónak a pénzügyminisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára Bodó Sándor.
Két részre kellett a jelentkezőket bontanunk. 30 év alattiak és 30 év fölöttiek. Van, aki azt mondja, hogy neki van olyan zseniális ötlete, amiből ő bőven megél, de ez mondjuk nincs szervezeti keret, vagy nincs támogatás. Tehát ők az egyik nagy csoport, a 30 év alattiak. És hát vannak azok az álláskeresők, ez fontos, akik 30 év fölött vannak, és azt mondják, hogy nem találták meg a számításukat alkalmazottként, és hát tulajdonképpen ők is vállalkozók lennének inkább. 1000 fő van a központi Rigor, illetve Budapesten, őket hazai forrásból tudjuk támogatni, míg 8000 fő az ország többi részén.
Minden fiatalt tudnak támogatni, aki vállalkozást szeretne indítani, vagy azért vannak megkötések?
Nyilván történik egy internetes regisztráció, aztán indul egy körülbelül 2 hetes képzés, amikor azokat az alapismereteket megtanítjuk számukra, alapvető jogi, pénzügyi, munkaszervezés, gazdálkodás, amelyekkel el tud indulni. Azt követően ennek a képzésnek a részeként készül közösen egy üzleti terv. Amikor ez az üzleti terv elkészül, akkor a Magyar Állam kincstárhoz kerül ez az anyag, akik tulajdonképpen még egy ilyen utolsó ellenőrzést végeznek, és ezt követően pedig megindul a finanszírozás, ami fejenként 4,5 millió forintot jelent. Ez 12 hónapon keresztül történik, fordítható saját munkabérére, illetve fordítható eszközbeszerzésre is.
Gondolom, hogy ez nem egy havi összeg, hanem erre a 12 hónapra kapnak 4,5 millió forintos támogatást.
Így van, erre kapnak. Említettem, hogy azért ebből olyan óriási eszközfejlesztést nem lehet megtenni, de mondjuk meg lehet venni azokat az alapszerszámokat, alapeszközöket, amelyek mondjuk akár egy fodrászatban, akár egy kőműves szakmában, egy burkoló szakmában, egy festő szakmában kellenek, és hát ehhez még a vállalkozásfejlesztési alapítványok tudnak a későbbiekben a program vége felé egy kedvező hitel támogatást is adni.
Hogyha például valaki szeretne indítani egy nagyon egyszerű vállalkozást, egyéni vállalkozóként mondjuk szobafestést, burkolást, parkettázást, vállal, akkor is bejelentkezhet ebbe a programba?
Természetesen így van. Az a feltétel, hogy ő regisztráljon a munkaügyi hivatalokban, aminek ugye most az a neve, hogy foglalkoztatási osztályok, és ezt követően pedig az internetes felületen, a ginop519.hu oldalon minden lépést megtalál, hogy hogyan és miképpen jut ennek a folyamatnak a végéig.
Bodó Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárt hallották. Novembertől elérhető egy uniós pályázat vállalkozások számára épületeik energetikai korszerűsítésére, illetve megújuló energiát használó rendszerek kialakítására, mondta az Inforádiónak az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Kaderják Pétert kérdeztem.
Ez év novemberétől jövő év januárjáig lehet pályázni erre a GINOP pályázatra, amely megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célozza épület energetikai fejlesztések révén. Pályázatnak a keretösszege 20,42 milliárd forint. Pályázónként 3 és 100 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatást lehet igénybe venni a hazai kis- és középvállalkozások részéről a központi régión kívüli fejlesztésekkel kapcsolatban. A program elsődleges célja az, hogy Magyarországon erősítse egyrészt a fogyasztói szinten is az energiafüggetlenséget, tehát elsősorban helyi megújuló energiafelhasználást támogatunk ezzel, ami magában foglalja a napelemes tetőre szerelt villamosenergiatermelést, illetve fűtési vagy használati melegvíz előállítását szolgáló hőenergia előállítást, illetve a energiafogyasztás mérséklését is szolgálhatja a beruházás, szigetelés, nyilászáró csere, komplett fűtési, hűtési, rendszer kószerűsítés révén, illetve ezen lehetőségeknek a kombinációjára is van lehetőség, abban az esetben, hogyha a fejlesztés révén egy úgynevezett korszerűt megközelítő DD-besorolású alatti épületek esetében két szint ugrását éri el a vállalkozás. Tehát alapvetően a fő és elsődleges célja a programnak az, hogy a közép- és kisvállalkozásoknak a energetikai rezsiköltségét csökkentse, tehát ezt olyan módon érje el, hogy közben a nemzeti szintű energiafüggetlenségünk is erősödik, és hát ráadásul klímavédelmi hasznokkal is bír, hiszen a energiafelhasználás mérséklése, illetve a megújuló energiahasználatnak a növekedése az a károsanyag kibocsátás csökkentésben is a segítségünkre van.
Kaderják Péter energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkárt hallották. A műsor a hírek után folytatódik.